Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Néhány nappal ezelőtt egy felnőtt férfi katekézis órán arról beszélgettünk, hogy mit kezdjünk azokkal a ószövetségi igékkel, történetekkel, amiket nagyon nehéz megérteni. Különösen, amikor egy-egy háborúról van szó, vagy Isten nevében hajtanak végre kemény népeknek a kiirtását, mit kezdjünk ezzel? És amikor erre a beszélgetésre készültem, akkor találtam egy nagyon komoly írást, egy nagyon komoly keresztény embertől, aminek ez a provokatív címe volt, az Ószövetség Istene egy szörnyeteg. Jól tudjuk mindannyian, hogy az Ószövetségben vannak olyan igék, olyan történetek, amiket nagyon nehéz megérteni. És annyira örülnénk annak, hogyha ezeket a történeteket így valóban be tudnánk szorítani az Ószövetségbe, és azt mondhatnánk, hogy bezzeg az Új Szövetség, az annyira jól érthető. Hát jól tudjuk, hogy az Ószövetségen kívül az Új Szövetségben is vannak nehezen érthető igék. Annyira fölbuzdultam ezen a témán, hogy a fiataloknak a nagyifire azzal is készültem, hogy furcsa mondatok Jézustól, és arról beszélgettünk, hogy mit jelentenek ezek a mondatok. És ha ma az Új Szövetségből kellene bárkinek mondani a nehezen érthető történetet vagy mondatot, akkor én azt gondolom, hogy nagyon sokaknál benne lenne a mai történetünk. Benne lenne ez az egyszerű, első hallásra talán így megfogalmazható mondat, hogyan tudott Jézus kutyának nevezni egy hozzáérkező, szenvedő, elesett szerencsétlen asszonyt. Ez a mai alapigénk. Egy olyan ige, ami bizonyára sokak számára nehézséget okozott eddig is, de nagyon remélem, hogy a mai igehirdetés után meg fogjuk érteni ezt a történetet. Annyit hadd mondjak még bevezetőként, hogy körülbelül egy esztendővel ezelőtt nagyon alaposan és részletesen szóltam erről az igéről. Ha valaki szeretne egy ilyen teljes képet kapni, akkor ajánlom, hogy hallgassa meg ezt az igehirdetést. De a mai alkalommal azért az első felében az igehirdetésnek ezt össze fogom foglalni, hiszen enélkül nem lenne érthető az összes többi, de az elmúlt évihez képest sokkal hangsúlyosabban szeretnék szólni ennek az igének a minket is megszólító üzenetéről. Így hallgassuk most meg a mai evangéliumi szentigét, ami igehirdetési alapigénk is. Itt megírva találunk Máté evangéliumának 15. fejezetében a 21. verstől a következőképpen. Jézus azután elment onnan és visszavonult Tírusz és Szidon vidékére. És ekkor egy kánaáni asszony, aki arról a környékről jött, így kiáltozott: Uram, Dávid fia, könyörülj rajtam! Leányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek. Jézus azonban nem válaszolt neki egy szót sem. Erre oda mentek hozzá a tanítványai, és kérték: bocsásd el, mert utánunk kiáltozik. De ő így felelt: én nem küldettem máshoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. Az asszony pedig odaérve leborult előtte, és ezt mondta: Uram, segíts rajtam! Jézus erre így válaszolt: nem jó elvenni a gyermekek kenyerét és odadobni a kutyáknak. Az asszony azonban így felelt: úgy van, Uram, de hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amely gazdájuk asztaláról lehullanak. Ekkor így szólt hozzá Jézus: asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod. És meggyógyult a leánya még abban az órában. Amen. Elsőre talán nem veszük észre, de ez a történet nagyon különösen indul. Jézus elvonult Tírusz és Szidon vidékére. 3 éves szolgálata alatt nagyon ritka volt az, amikor elhagyta Izraelnek a földjét. Jól tudjuk, hogy járt a gadaraiaknak a területén, ami már szintén nem Izraelhez tartozik. Itt pedig egészen meglepő módon Tírusz és Szidon vidékére vonul vissza. Ez a terület, ez a magunk elé képzeljük a térképet, akkor a Genezáreti tótól található északra, körülbelül egy 60-70 kilométerre egy föníciai város volt. Ez a Szidon még ma is létezik, Libanonnak a 3. legnagyobb városa. Ez egy egykori gazdag kereskedő város volt, és nagyon sokszor úgy szoktak róla prédikálni, és egy évvel ezelőtt én is ezt mondtam, hogy Jézusnak szüksége volt egy kis pihenésre, elege lett mindabból, ami talán körülvette őt, és el akart menni egy olyan helyre, ahol nem ismerik őt. Ma már úgy látom, hogy lehet, hogy Jézusnak valami egész más célja volt. Lehet, hogy Jézus azért ment 70-80 kilométert egy idegen földre, mert ott találkozni akart valakivel. Találkozni akart egy asszonnyal. Egy olyan asszonnyal, akit látni fogunk, hogy méltán sorolhatnánk akár a hithősei közé is. Jézus találkozni akart ezzel az asszonnyal, és meg akarta nézni azt is, hogy ennek az asszonynak milyen a hite. Elmegy oda Jézus, és én hiszem, hogy nem véletlen az, hogy létre is jön ez a találkozás. Jön egy kánaáni asszony, és valami egészen különleges dolgot tesz. Egy pogány népnek a leánya, Jézus nem a személy igazolványába lévő nevével szólítja meg názáreti Jézus, hanem egy hitvallással. Azt mondja, Uram, Dávid fia. Olyan hitvallást mond, amit nagyon sok zsidó ember számára is elfogadhatatlan és érthetetlen volt. Azt mondja neki, hogy te vagy az én Uram, Dávid fia. Ebben benne van már az, hogy nagyon komoly hit van az ő szívébe és az ő életébe. Nem tudjuk, hogyan született ez a hit, nem tudjuk, hogyan hallott Jézusról, de ott van benne ez a nagyon komoly hit Jézus Krisztus felé. Ez egy pogán asszony, ugye kánaáni más fordítások szirofőníciai asszonynak hívják, nem Izrael népe közül való, de amikor meghallja, hogy Jézus ott van, akkor oda megy hozzá. És lánya érdekébe érkezett. Könyörülj rajtam, leányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek. Most erről nem szeretnék hosszan beszélni, hogy ez mit jelenthet. Egyszerűen elég annyi, hogy van valaki, akit nagyon-nagyon szeret. Van egy leánya, most mindegy, hogy ez egy megszállottság volt, vagy egy betegség, vagy a kettő együtt. De egyszerűen fáj az anyai szíve, mert szenvedni látja a gyermekét, és a lényeg az, hogy oda megy Jézushoz, és kiáltozva kéri a segítségét. A történetek 90%-a úgy folytatódik ezután, hogy Jézus meghallja, odahívja, beszélget vele, és megadja azt, amit kér. Gondoljatok Bartimeus történetére, amikor Bartimeus kiáltozik Jézushoz, a tanítványok, mint itt is, el akarják hallgattatni, de Jézus megáll, és azt mondja, hozzátok ide, és beszélget vele. Jézus azonban nem válaszolt neki egy szót sem. Ez az első megdöbbentő dolog. Jézus hallgat, miközben valaki kiált hozzá. Mennyire fájdalmas az, hogy ez a nő tudja, hogy Jézus hallja őt, és Jézus mégse válaszol. Talán látszólag közönösen megy tovább az útján. És ez az asszony, ez tovább kiáltozik. És ez az első próbatétel az életébe, hogy mit mond ebben a helyzetben. Hogy feladja a kiáltozást, mert az Isten látszólag hallgat, vagy folytatja az imádságot. És ennek az asszonynak a helyzetében az a tragikus, hogy akiknek segíteni kéne, őt éppen azok akadályozzák. Azok a tanítványok, akik ott vannak Jézus körül, akik azzal a feladattal vannak Jézus mellett, hogy az evangéliumot hirdessék, hogy Jézus Krisztus mellett ott legyenek, és Jézushoz vigyék az embereket, ezek már nagyon sokatszor próbálják éppen az ellenkezőjét tenni. Kisgyermekeket vittek Jézushoz, de a tanítványok elutasították őket. Erre oda mentek hozzá a tanítványok, és kérték, bocsásd el, mert utánunk kiáltozik. Ahelyett oda mennének Jézushoz, és próbálnának beszélni ennek az asszonynak az érdekébe, a tanítványok számára kellemetlen a helyzet, talán ők egy ilyen pihentető kirándulásra készültek, és próbálják ezt a nőt elkergetni, elzavarni. Még Jézust próbálják biztatni, hogy zavard el ezt a nőt, bocsásd el, mert utánunk kiáltozik. És akkor jön két párbeszéd, az első párbeszéd Jézus és a tanítványok között történik. Mondhatnánk azt is, hogy bibliaolvasó ember számára az első hidegzuhany. Jézus ezt mondja, én nem küldettem máshoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. Itt válik igazán felháborítóvá a történet, Jézus nem ilyennek ismerjük, ez nem lehet ő, pedig ha ismerjük Jézust, akkor tudjuk, hogy ő milyen, akkor biztos erre is van magyarázat, hogy ezt miért mondta. A tanítványoknak szól, elsősorban a tanítványokkal beszél, itt még nincs itt az asszony, és ha megnézzük, akkor alapvetően itt a eredeti szövegben nem kizárásról van szó, hanem sokkal inkább egy elsőbségről. Én elsősorban Izrael fiaihoz jöttem. De jól tudjuk, hogy Jézus szeretettel fordult sokszor a pogányok felé is. És nincs idő ezt az egészet részletesebben elmondani, mert megérkezik az asszony, leborul előtte, és így szól, Uram, segíts rajtam. Jézus erre így válaszolt, nem jó elvenni a gyermekek kenyerét és odadobni a kutyáknak. Az asszony azonban így felelt, úgy van, Uram, de hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek gazdájuk asztaláról lehullanak. Miről szól ez a párbeszéd? Én azt gondolom, hogy ez nem más, mint egy újabb próbatétel. Azt mondja Jézus ennek az asszonynak, hogy most mit fogsz tenni, ha én újra nem úgy reagálok, ahogy te elvárod? Mit fogsz tenni akkor, hogyha belemegyünk egy ilyen beszélgetésbe, és felhívom a figyelmedet arra, hogy igenis te ahhoz a népcsoporthoz tartozol, aki Izrael számára tisztátalan. És bár mi nagyon sokan szeretjük a kutyusokat, de Izraelnek a életében a kutya tisztátalan állat volt. És Jézus erre hívja fel itt ennek az asszonynak a figyelmét, és kíváncsi arra, hogyha ezt most eléd hozom, akkor mit fogsz tenni? Képes vagy-e arra, hogy elhidd, hogy én mindezek ellenére segíteni fogok, vagy beleütközöl ebbe? Persze lehetne Jézus szavát enyhíteni, bizonyos fordításokban ezt olvassuk, hogy itt nem kutya szó van, hanem inkább egy ilyen becéző kutyuska vagy kiskutya szó. Mintha Jézus odafordulna az asszonyhoz, hogy de te is tudod, hogy igazából én Izraelhez tartozom, és téged ilyen kutyuskának tartanak, de az asszonyt ez nem érdekli. És hogy mennyire nem volt bántó Jézus szava, az abból is látszik, hogy ez az asszony megérti ezt a példázatot. Ezt a héberben másálnak hívják, egy ilyen jelképes beszéd, és megérti az asszony, hogy igen, Uram, igen, értem a képet, de a kutyusok is esznek a gazdájuk asztaláról lehulló morzsákból. Jól tudjuk, hogy Jézus máskor embereket vagy kecskéknek, vagy bárányoknak, vagy éppen kosoknak hívott. Nem volt ebben semmi különleges. De mégis azért alapvetően ez egy bántó dolognak néz ki ennek az asszonynak az életébe. És az asszony azt mondja, hogy Uram, ha látszólag hallgatsz, és ha látszólag elutasítasz itt, én akkor sem adom fel, amit szeretnék. És itt szeretnék most én is egy kicsit erről beszélni, ennek az egész történetnek a lényegéről, ami azt gondolom nagyon-nagyon személyes mindannyiunk számára. Hol vagyunk mi ebben a történetben? Most mindenki képzelje el az életének valamilyen nagyon nehéz szakaszát. Teljesen mindegy, hogy ez betegség, anyagi probléma, a párkapcsolat, bármi. És utána hallgassuk meg ezt az összefoglalást, amit a saját szavaimmal leírtam ilyen központi gondolatnál. Miről szól ez a történet? Az első imádságig sokan eljutnak, a másodikig már kevesebben. A látszólagos elutasítás még inkább megrostálja a hívőket, és nagyon kevesen vannak, akik, akár rettenetes lelki harcok után is, kitartanak az Úr és ígérete mellett. Ez az asszony pont ilyen volt. Ez nem más, ami itt történik, mint a hitnek egy lépcsője. Nagyon sokszor az embernek addig tart a hit, amíg elmondja az első imádságot, azaz Istennek 3 napot, hogy teljesítse, nem tette meg, akkor már elegem volt, nem is hiszek benned. Valaki még tovább megy, valaki még eltűri azt, hogy az Isten csendes, de azt már nem, hogy látszólag nem, hogy javulna a helyzet, hanem még rosszabb lesz, hiszen Jézus itt először hallgat, aztán látszólag már elutasító is. Nagyon kevesen maradnak, akik még tovább imádkoznak. És az asszony ezt teszi. Nem akarja feltétlenül megérteni, hogy Jézus ezt miért mondja, egyszerűen egy dologba biztos, hogy nem adhatja fel az imádságot. Mit jelent kiállni ezt a próbát? Hinni akkor is, amikor az irgalmas Isten a rideg elutasítás álarcát ölti magára, és amikor nincs más lehetőség, mint szaván fogni az Urat. Elmúlt héten Jézus megkísértéséről volt szó, és ott elmondtam, hogy azok a mechanizmusok, amik ott történnek, azok ott vannak a mi életünkben is. De azért az a kísértés, ami Jézus Krisztust érte, az sokkal erősebb, mint ami bármelyik földi embert. Én azt gondolom, hogy a földi emberek közül az egyik legnagyobb kísértés az éppen ezt a szegény szerencsétlent asszonyt érte. És mégis kitartott. És mégis egy csodálatos példa előttünk. És miért? És ez a mai igehirdetésnek a legeslegfontosabb üzenete, ezt szeretném még jó sok oldalról körbejárni és a szívetekre helyezni, azért, mert a hit született meg előbb a szívébe. Ő már hittel ment oda Jézushoz. Nem azt mondta, hogy Uram, majd a csodát teszel, hiszek benned, megnézem, hogy ki vagy egyáltalán, hanem ott volt egy szilárd hit az életében, amit semmi nem tudott megingatni. A zsidókhoz írt levél felsorolja a hit hőseit, akiben pont az az egyforma, hogy már akkor hittek, amikor még nem láttak csodát. Noénak a hite az nem akkor fakadt, amikor a víz megemelte a bárkát, hanem akkor, amikor teljesen értelmetlen dolgot kellett csinálnia. Nem értette, miért kell a sivatagba bárkát építeni, de azt mondta, hogy én hiszek, hogy ez így van. És az Isten nem is szól, csak a gúnyolást kapom, akkor is hiszem. Ábrahám nem akkor kezdett el hinni, amikor kezében tartotta Izsákot, hanem akkor, amikor elindult, ott hagyott mindent, megérkezett az ígéret földjére, akkor, amikor még talán 10 esztendőt is várt, hogy valóság legyen, és ez a hitének a beteljesedése volt, hogy kezébe foghatta a gyermekét. A hit pedig a remélt dolgokba való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Ez az asszony még csak remélt, és nem látott semmit, de abban viszont nagyon-nagyon biztos volt. Ennek a hitnek az alapján nyertek Istentől jó tanúbizonyságot a régiek. Hitáltal kapott kijelentést Noé azokról a dolgokról, amelyeket még nem láthatott, és Istent félve és tisztelve készítette el a bárkát háza népe megmentésére. Hitáltal engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhívta Isten, hogy induljon el arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni, és elindult, nem tudta, hova megy. Hitáltal kapott erőt arra is, hogy a meddő sárával nemzetséget alapítson, noha már idős volt, mint hogy hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. Hitáltal keltek át a Vörös-tengeren, mint valami szárazföldön, és amikor ezt az egyiptomiak is megpróbálták, elmerültek. Hitáltal omlottak le Jerikó falai is, miután körüljárták azokat 7 napon át. Talán bele se gondolunk, hogy micsoda hit kell ahhoz. És ezt az egyik ilyen újszövetségi gyerek rajzfilm nagyon jól bemutatja, hogy megérkeznek oda Jerikó falaihoz, és akkor szépen körbesétálgatják. Fentről megy a gúnyolódás, hogy ez milyen reménytelen, mit akarnak itt ezek a szerencsétlenek, de ott van bennük a hit. Ha Isten ezt mondta, meg lesz a győzelem. A zsidókhoz írt levél szerzője helyében, én hozzáírtam volna még ezt is, mert persze a zsidóknak igazi nagy zsidó hithősökről beszélt, és nem nagyon hozott volna példaként egy pogány asszonyt, aki pogány is és asszony is, de ebben a szellemiségben én hozzáírtam volna ezt is. Hitáltal kérte lánya gyógyulását a pogány asszony, és nem adta föl a könyörgést, mert hitte, hogy Jézus tud és fog is segíteni rajtuk. Igen, én ezt az asszonyt is a hithősei közé sorolom. Mert valljuk be, amikor mi kerülünk ilyen helyzetbe, akkor az egyik megoldás, amit mi teszünk, hogy kioktatjuk vagy korrigáljuk Jézust. Hogy Uram, látod, itt van ez a gond, itt van a nehézség, most akár beteg a lányom, vagy bármi más, majd én megmondom, hogy mit tegyél. Lázár beteg. Tanítványok megmondják, mit tegyen Jézus. Vagy induljon azonnal, vagy most már ne menjen. Mikor megérkezik Mária és Márta, jobban tudja, hogy mit kell tenni. Ahelyett, hogy bíznának Jézusba, jön a szemrehányás. Ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Ha azt csinálod, amit én mondok, amit én jónak tartok, nem történik mindez. Hányszor vagyunk mi is így az életünkben, hogy próbáljuk korrigálni, vagy kioktatni Jézust, hogy nem jó, amit tesz, és mi tudjuk azt, hogy minek hogyan kéne történnie. Aztán persze nagyon sokszor ezt azért tesszük, mert elvárásaink vannak. Jézusnak igenis segítenie kell rajtam azok után, amit én tettem érte, amennyit dolgoztam, szolgáltam, adtam, imádkoztam, vagy bármi egyebet lehetne mondani. De azt gondolom, hogy nagy ajándék, és hagy utaljak vissza az elmúlt heti igeérdésre, nagy ajándék, amikor az Isten azt gondolja is, úgy látja, hogy mi képesek vagyunk még akkor is követni őt, ha látszólag csendes, talán már régóta csendes, akkor is, ha látszólag nem javulnak, hanem romlanak a dolgok, képesek vagyunk elhinni, hogy a látszat ellenére ő igenis velünk van. Mert az Istennek mi nem mondhatjuk meg, hogy mikor, hogyan segítsen. Viszont ami nagyon-nagyon fontos, és ezzel ér véget a bibliai történet, ezzel ért vége egy éve az ige hirdetésem is, és ezzel ér véget most is, hogy ekkor így szólt hozzá Jézus, asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod. És meggyógyult a lánya még abban az órában. Jézus nem sablon szerint gyógyít és tesz csodát. Itt nem tudjuk, hogy miért, de egy nagyon-nagyon komoly próba alá veti ezt az asszonyt. Mi lesz, ha komoly próba alá vet minket is? El fog-e jönni az a pillanat, amikor Jézus is ezt mondja majd, nagy a te hited? Jegyezzük meg, az asszonynak nem a csoda után lett nagy a hite, hanem a látszólagos elutasítás alatt is. Nagy hitet nem a csodák hoznak létre, hanem a nehézségek alatti hűséges kiállás. A nagy csoda az csak ráadás és ajándék. A legnagyobb csoda az, ahol csoda nélkül is nagy hit támad. Szatyúzzam alá még egyszer ezt a mondatot. A legnagyobb csoda az, ahol csoda nélkül is nagy hit támad. Amikor nem gyógyul meg a gyerek, a házastárs, vagy éppen mi magunk. A csoda elmarad, de a hit megmarad. Jézus azért tett csodát, mert tudta, hogy ennek az asszonynak a hite akkor is megmaradna, ha nem jönne a csoda. Mert a hite az nem elvárás volt, hanem egy őszinte hit, amiből fakadt ez az ajándék. Te kibírnád ezt a próbát? Kiáltanál újra és újra a látszólagos elutasítás ellenére is? Amen. Imádkozzunk. Úr Istenünk, a hit az nem csodákból fakad, hanem egyedül a veled való személyes kapcsolatból. Az az igazi hit, hogyha akkor is szeretünk téged, akkor is engedelmeskedünk, és akkor is követünk téged, ha bármi jön az életünkben. Mert tudjuk, hogy te ott vagy velünk, és tudjuk, hogy mindennek oka van. Köszönjük, ha mégis megajándékozol csodákkal. Talán nem feltétlenül ilyennel, talán éppen egy megfelelő pillanatban érkező igével, amivel érezzük, hogy hozzánk szólsz, talán egy vigasztalással, egy énekkel, egy imádsággal, egy testvér rángondolásával. Urunk Istenünk, téged kérünk, hogy ilyen hitet ad nekünk, aminek egyetlen egy alapja van, az, hogy a tieid vagyunk, hogy tudjuk, hogy te mit tettél értünk. Tudjuk, hogy te minden látszólagos, talán némaságod, talán elutasításod ellenére is. Nagyon szeretsz minket, vigyázol ránk és fogod a kezünk. Amen.